Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, amit tehát ilyen félelmetes módon fogalmazunk meg, hogy az ítélet vasárnapjára, ige hirdetési alapigéként kijelölt ige szakasz. Ezt pedig olvasom János jelenéseinek a 20. fejezetéből, a 11. verstől a 15-ig a következőképpen. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt, színe elől eltűnt, menekült, a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt álltak, és könyvek, Biblia nyitattak ki, még egy könyv, Biblos nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és az alvilág is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és az alvilág belevettetett a tűztavába, ez a második halál a tűztava. Ha valakit nem találtak, beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vettetett. Amen. Kedves testvérek, a jelenések könyvéhez szabad úgy közelíteni, mint a költészethez, a szépséges költészethez. Vagyis értenünk kell a valóság és az igazság közötti különbséget. Mert a költészet többet fejez ki, mint a valóság, mert a költészet az igazságot fejezi ki. A jelenések könyvének költészete természetesen fölhasználja az akkora beli elemeket, amelyek akkor voltak úgymond közszájon forgó fogalmak. Bár mi is értjük és ismerjük ezeket a fogalmakat, hogy trón, trónon ülő, könyvtekercs, eredetileg igazából könyvtekercsről van szó. Igaz, hogy ahol azt a szót olvastam, hogy könyvek, hozzátettem, hogy Biblia, mert egyszerűen így mondták, hogy a könyvek az görögül Biblia. Ott, ahol pedig egyes számba volt szó a könyvről, hogy még az életkönyve is kinyittatik, ott pedig az a szó szerepel, hogy Biblos. Tehát nincs ebben semmi rendkívüli, ez akkor a szókincs része volt. Az ókori ember három nagy veszedelmet ismert, három nagy veszedelemtől rettegett. Az egyik ilyen veszedelem volt a tenger. Ha arra gondolunk, hogy milyen lehetett a hajózási technika, megértjük, hogy rettegtek a tengertől. Ma sem félelemmentes a tenger, bár óriási óceánjárók, nagyon jól felszerelt technikájú hajók vannak. Olyan is volt, amelyikre azt mondták, hogy az Isten se süllyesztheti el, de aztán elég volt neki egy jéghegy is, ugye a híres Titanic. Tehát akkor az ókorban az egyik legnagyobb veszedelemnek tartották a tengert. A másik nagy veszedelem volt, amitől féltek, na persze ez a félelem alig, hanem ma is itt van és maradandó, az pedig a halál volt. És a harmadik félelem pedig az alvilág. A mi Bibliánk igaz pokolnak fordítja, de nem egészen felel meg a pokol kifejezésének, mert a pokol az az elkárhozottaknak a, úgymond a tartózkodási helye. A Hádész, a görög alvilág. Ebbe az ókori világképbe olyan nagyon nem kell nekünk belebonyolódni, azt kell megérteni, ami az igazság. Tehát nem a valóság az izgalmas, az is izgalmas, de a legfontosabb az igazság. Tehát az ókor embere számára a tenger a végtelen hatalom, mert a tenger elnyerte a hajókat, még ma sem beszédtelen. A halál pedig hát megszemélyesített módon jelent meg, mint ahogy ma is megszemélyesítjük a halált, és nevezzük azt kaszásnak, csontosnak, vagy nem is tudom még mi milyen névvel illetjük. aztán a harmadik szó, tehát az alvilág, és itt az igazság, hogy akármilyen veszedelmes erőkről van is szó, tenger, halál, alvilág, ezek mind visszaadják az elhunytakat. Mindenkinek meg kell jelennie az Isten színe előtt. Tehát Isten előtt minden végzetes és hatalmas, emberfelettien hatalmas erő visszaadja az embert. És aztán a végén, a textusban a tűz tava kifejezés fordul elő. Hát itt is az igazság a mindent elemésztő tűz. Nem lesz többé halál, és nem lesz többé alvilág, csak Isten lesz minden mindenekben. Tehát a jelenések könyvéhez úgy kell közelíteni, mint a költészethez, mert a költészet többet fejez ki, mint a valóság, a költészet az igazságot fejezi ki. És itt az igazság nem más, mint tanítás az utolsó ítéletről. Ezért sem helytelen a mai vasárnap, hogy ilyen néven emlegetjük, hogy az ítélet vasárnapja. Szembesülnünk kell e témával. És éppen ezért érdemes most egy kicsit, ebben az adott néhány percben, egy kicsit szétnéznünk a Szentíráson belül, hogy felelősen önmagunk és szeretteink iránti felelősséggel tudjunk gondolkodni erről a témáról. Önmagunk iránt az, hogy majd, amikor meg kell jelennünk, mi lesz a sorsunk. És mi lesz a sorsa azoknak, akiket Isten ránk bízott. Gyermekeink, családtagjaink, testvéreink, rokonaink, barátaink, bocsánat, nem tudom felsorolni mindazt, akiket Isten ránk bízott, akiket esetleg rajtunk kér számon. Hogy esetleg a gyermekeinket miért nem úgy neveltük, esetleg elmulasztottunk egy bizonyságtételt ekkor-akkor vagy amakkor. Szóval felelősen kell gondolkoznunk az utolsó ítéletről, ami az igazság, hogy mindannyiunkra vonatkozik, rám is, rád is, rátok is. És akkor eszünkbe juthat Pál apostol igei kijelentése, hogy de mennyire vonatkozik ez mindenkire, és itt a következő percekben nem én szeretnék szólni, hanem az Isten igéjét szólaltatom meg, természetesen egy kicsit a magam tálalásában. Pál apostolt idézem, aki a perlekedő korintusiaknak írta a második számú levele 5. fejezetében, hogy mint egy emlékeztetve a civakodó korintusiakat, ugye tudjuk, hogy Korintusban pártok alakultak, nem politikai pártok, vallási pártok, vallási frakciók, és hát ezek mondjuk Isten nagyobb dicsőségére egymás hajának estek. Civakodtak, Pált is meglehetősen negatív színbe tüntették föl. Nem mindannyian, hanem volt olyan frakció, amelyik Pált is hát gyalázta. És akkor Pál apostol a civakodó, cirkuszoló korintusiaknak azt írja, hogy hát tudjátok mit korintusiak, na most úgy civakodjatok, úgy veszekedjetek egymással és velem, hogy mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Mindenkinek kivétel nélkül. Hát, tehát így cirkuszoljatok tovább. Jó? Tehát így balhézzatok tovább egymással. Krisztus nevében. Így pereljetek és harcoljatok egymással tovább. De már az Úr Jézus is tett egy különös kijelentést. Nem sokat szoktuk idézni, mert egy kicsit kényelmetlen, és jobban szeretjük azokat az igéket idézni. Jobban szeretjük azokat az igéket idézni, amelyek olyan kellemesek. Neveden szólítottalak, ne félj, nyugodj meg, stb. Tehát jobban szeretjük. És attól az Úr Jézus egy kicsit, hogy is mondjam, figyelmeztető jellegűen szól, azokat nem szeretjük idézni, hogy ne idegesítsük már egymást. Pedig az Úr Jézus is tette olyan kijelentést, amit nem árt azért megszívlelnünk. Különösen, akik szeretünk beszélni. A szófokaroknak könnyű, De akik szeretnek beszélni, azoknak érdemes megfontolni az Úr Jézusnak azt a szavát, amit Máté evangélista, aki volt vámszedő is, és abból tért meg, és lett evangélista. Máté evangélista jegyzett föl, már az evangéliumának majdnem az elején, még a 12. fejezetben, ugye ez a leghosszabb evangélium, a 12. fejezete vége felé egy ilyen döbbenetes mondatot idéz Máté Jézustól. De mondom nektek, ez az Úr Jézus szava, de mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged, mondta a názáreti. Hát nem csodálkoznék azon, ha most azt kérdezném, hogy mikor hallottátok ezt tőlem idézve, és mondanátok, hogy még sose. Elképzelhető, hogy már idéztem, de az is, hogy nem nagyon. Minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, az ítélet napján, mondja a názáreti, számot fognak adni. Az a kifejezés, hogy utolsó ítélet, a szentírási szövegben nem fordul elő, de akik a Bibliát tagolták, fejezetekre osztották, mert ugye a szentírásnak a tagoltsága és a fejezetekre osztottsága és versekre osztottsága az nem volt mindig. Akik a szentírást tehát tagolták, fejezetre, versekre osztották, már azonban alkalmazták ezt a címet, így a Máté 25-ben is, amikor az emberfia eljön majd az ő dicsőségében, ott az utolsó ítéletről tanít Jézus. Így kezdődik az ítéletről szóló rész, hogy amikor az emberfia pedig eljön az ő dicsőségében, mi történik akkor? Az, hogy összegyűjtenek minden népet, és kecskékre és juhokra választják szét őket. A kecskék azok voltak, akik lehet, hogy szájalták a vallást, de nem cselekedték a szeretetet. A juhok nem biztos, hogy szóltak, de cselekedték az Isten akaratát. És az ítélet velejárója Jézus szerint azok számára, akik nem juthatnak be az Isten országába, sírás és fogcsikorgatás, ezt a képet használja, ha valaki nem kerülhet be a mennyek országába. Ez a következménye. Jézus több példázata is utal az ítéletre. Van, amelyik áttételesen, van, amelyik közvetlenül, de egyértelműen. Ilyen példázat a gonosz szőlőművesekről szóló, a királyi mennyegzőről szóló, a 10 szűz példázata, az okos és a gonosz szolga példázata, vagy a talentumokról szóló példázat is. Ezeknek mind az a lényege, hogy eljön az a pillanat, óra, nap, amikor számot kell adni, amikor utolsó ítéletre kerül sor, és az utolsó ítéleten dől el, hogy lefelé vagy fölfelé, hogy a mennyország vagy nem. Kedves testvérek, az ítélet, az utolsó ítélet nem kerülhető el. A jelenések könyvének az idézett szakasza erről szól. Ott, amikor azt a mondatot olvastam, hogy láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt, színe elől menekült a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Igen, hát menekülünk az Isten elől. Menekül az emberiség az Isten elől. De mindegy, hogy menekül az emberiség, mindegy, hogy menekül az ember, Isten elől nem lehet elmenekülni. Egyszer csak ott vagyunk az utolsó ítéleten. Minden halott előkerül, erről beszél a felolvasott szentírás, mert van egy korabeli kép, de azért mi is értjük, van egy szent könyvelés. Akárhány milliárd ember élt is már a Földön, akár mikor és akárhol, ebben a szent könyvelésben mindenki megvan, és Isten színe elé kell járulnia, a tenger, a halál, az alvilág kiadja az elhunytakat. Egyszerűen leltár hiány nincs, létszám hiány nem lesz. Evangélikus fülünket és lelkünket zavarhatja a kifejezés, hogy mindenkit a szavai, illetve a cselekedetei szerint ítélnek meg. Azért, mert úgy mi megszoktuk, hogy hitáltal üdvözölünk. Semmi baj nincs ezzel a kifejezéssel, továbbra is igaz. De akkor mit kezdjünk azzal, hogy szavai és cselekedetei szerint ítélnek meg bennünket? Hát, drága testvérek, nagyon egyszerű a magyarázata. Az a magyarázata, hogy minden szó és minden tett mögött hit van. A gonosz tett mögött is hit van. Csak ott természetesen nem az élő Istenbe vetett hit. Minden tett, minden cselekedet mögött egy bizonyos hit van. Lélektani törvény, hogy ki mit hisz, aszerint beszél, aszerint cselekszik. Kinek milyen a belső lelki világa, aszerint gondolkozik, aszerint beszél. Akinek mocskos a belső világa, hát annak a beszéde is mocskos. Akinek gonosz indulatok vannak a szívében, a lelkében, hát aszerint cselekszik, veszi el a másikét, lopja el, vagy csapja be, vagy vezeti félre. Tehát a hit, mint olyan, az abszolút háttere az embernek. Minden cselekedet mögött hit van. Ez egy lélektani törvény. Még egyszer. Ki mit hisz, aszerint beszél, ki mint hisz, aszerint cselekszik. Lássam a cselekedeteidet, és megmondom, hogy miben hiszel. Nézem a modern ember cselekedeteit, hát a nihilizmus ordít a modern ember cselekedeteiből és a beszédjéből. Tehát úgy is értitek, minek magyarázzam. Minden szavunkban, mondatunkban, mozdulatunkban, tettünkben, életvitelünkben a belsőnk nyilatkozik meg. A belsőnk ábrázolódik ki. Minden tett mögött az ember hite áll, csak az a kérdés, hogy milyen az a hit. Az igei üzenet ezen része félelmetes. És ezzel az igei üzenettel szemben, tehát egy utolsó ítélet, két féleképpen védekezhetünk. Az egyik védekezési mód, hogy hú, ez annyira félelmetes, hogy na ide se teszem be többet a lábom. Ez annyira félelmetes, annyira rettenetes, hogy nem vagyok hajlandó tudomást venni róla. Úgy teszek, mint a súlyos betegségnél. Már érzékelem, hogy gyanús jelek vannak a testemben, már érzékelem, hogy valami nincs rendben, de akkor sem megyek el az orvoshoz. Nem vagyok hajlandó tudomásul venni, tagadom. Tagadom, hogy lenne ítélet, tagadom, hogy lenne számadás, becsukom a Bibliát, becsukom a szememet, becsukom a templomajtót, a híres strucc politika. Ez is megoldás, de nem jó megoldás. Mert hát tudjátok, amikor valakinek fáj a foga, az is megoldás, ha levágatja a fejét. Hát meg fog szűnni a fogfájás, nem? Csak hát mi az ára? Na tehát becsukhatom a Bibliát, a templomajtót, becsukhatom a, mit tudom én, a szememet, strucc politika. Ez is egy megoldás, de nem tekintem jó megoldásnak. Hanem akkor mi lehet a jó megoldás? Nos, a jó megoldás is a Szentírásban van, az igében van, és most befejezésül fogadjátok el, hogy próbálom megfogalmazni a jó megoldást, de természetesen nem én találtam ki, hanem hivatkozom Jézus, Pál és János szavaira. Hát elég nagy tekintélyeket vonultatok föl, hogy értsétek, mi a jó megoldás. Az evangéliumi megoldás. Mert az a kérdés, hogy el lehet kerülni az ítéletet? Az előbb azt mondtam, mint azt mondtam volna, hogy nem. De el lehet kerülni az ítéletet? És most azt mondom, hogy igen. Az ítéletet el lehet kerülni. Tényleg? Hogyan lehet elkerülni az ítéletet? Nos, János evangélium a 3. fejezetében Nikodémus, ez egy okos ember volt, politikai karrier csúcsán, Nikodémus elmegy Jézushoz. Hát éjszaka ment el, hogy a titkosszolgálat ne lássa. Elmegy Jézushoz, és faggatózik, És ebben a fejezetben hangzik el, ebben a János 3-ban hangzik el a 16. vers, amit mindenki tud kívülről, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, örök élete legyen. Ezt mindenki ismeri, de azt már talán kevesebben vették észre, és ez a döntő, és most vegyük észre, hogy ehhez a gyönyörű 16. vershöz képest, kvázi két versel odébb, a 18. vers, így hangzik. És most jól figyeljetek. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Bocsánat, szó szerint idézem. János 3.18. Aki nem hiszi, nézze meg otthon. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Tehát aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. El lehet kerülni az ítéletet? De ha ez nem lenne elég világos, János evangélista két fejezettel később, az 5. fejezetben idézi újra Jézus szavát, azt a mondatot, amit Jézus nagyon érdekesen kezd. Az egzegeták, a szövegmagyarázók nem értik, hogy nem értjük, hogy miért kezd Jézus úgy sokszor mondatot, hogy amen, amen, lego, hymin, vagyis amen, amen, mondom nektek. Ezt fordítottuk így le, hogy bizony, bizony, mondom nektek, de az amen, ez sokkal több, mint hogy bizony, bizony. És akkor Jézus az 5. fejezetben, János a kedvenc tanítvány följegyzése szerint, a 24. vers, bizony, bizony, mondom néktek, amen, amen, lego, hymin. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Szó szerint ezt mondta a názáreti. Én pedig úgy vagyok vele, hogy amit a názáreti mond, az biztos igaz. Ő pedig azt mondta, hogy aki hisz abban, amit Jézus mond, és abban, hogy Jézust Isten küldte, az átment a halálból az életre, ítéletre sem megy. Jézus mondta. Azért nem a saját szavaimmal mondom, hogy minél hitelesebb legyen, hogy ez a megoldás. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és ítéletre sem megy. Mert helyetted elszenvedte az ítéletet a kereszten. Állj mögé! Hát kövesd őt. Ezt még Pál apostol is így gondolja, ám. Pál apostol. Azért neki is el lehet hinni, amit ír. A legfontosabb levelében, mert állítom, hogy a római levél a legfontosabb levél. A 8. fejezet első versében így írja Pál. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Hallod? Akik Krisztus Jézusban hisznek, akik Krisztus Jézusban élnek, akik Krisztus Jézushoz igazítják az életüket, akik Krisztus Jézus szavára hallgatnak, nincs ellenük semmiféle kárhoztató ítélet. Érted? Van füled a hallásra? És akkor mi a gyülekezeti és az egyéni házi feladatunk? Mert hát mindig van házi feladatunk. Azt talán észrevettétek, hogy minden ige hirdetés oda szaladt ki az evangélium hirdetése kapcsán, hogy de mi a házi feladatunk, az egyházi feladatunk. Ehhez János apostolnak, illetve evangélistának van egy hozzászólása, annak a Jánosnak, aki ezt a jelenések könyvét is leírta. Ez az apostol írt remek leveleket, és remek levelének, első levelének 4. fejezetében egy ilyen mondatot olvasunk, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogy a nő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Házi feladat. Tehát nem elég csak meghallani azt, hogy hogyan kerülhetem el az ítéletet, a Krisztusba vetett hit, hanem a házi feladat. Bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, ha teljessé lett a szeretet közöttünk. Igaz, hogy ingyen van a kegyelem, csak hát ára is van. Egészen biztos, és kettő lesz belőle. Evangéliumi örömhír, ez az egyik tehát. Akik Krisztusban vannak, ítéletre se kell menniük, és bemutathatják az életük hátralevő részében a szeretet áldozatot. Isten lelke Krisztus által ehhez adjon nekünk megértést, segítséget, erőt, tenni akarást, hogy így, ilyen módon Jézus, Pál, János tanítása szerint kerülhessük el az ítéletet, hogy ítéletre se kelljen mennünk, hanem az Isten országában ott lehessünk majd. De addig is, amíg a szívünk dobban, addig is mindent meg kell tennünk azért, hogy teljessé legyen a szeretet közöttünk. No, akkor van még elég sok feladatunk, de ehhez adja Isten lelke az ő segítségét, vezetését, indítson bennünket tenni akarásra, és akkor áldás lesz rajtunk. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy nem ijesztgetsz bennünket, nem rémészkedsz bennünket, hanem az igazságra akarsz elvezetni, hogy beléd kapaszkodjunk, benned éljünk, benned igazodjunk, hogy így fogadjuk tőled a Szent Igét tanítását, és így fogadjuk testedet és véredet, a szeretet áldozatát. Kérünk téged, hogy segíts meg minket abban, hogy egyházi feladatunkat bevégezzük, teljesítsük. Segíts meg minket abban, hogy teljessé lehessen a szeretet közöttünk. Így kérünk téged, hogy áldj meg minket igéd szerint. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.